Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Október az irodalom hónapja, az Európai Unió tagállamainak kulturális intézeti hálózatát tömörítő nemzetközi szervezet keretében. Ennek tett eleget a bukaresti Balassi Intézet is, amikor múlt héten meghívta a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld című kulturális folyóirat szerkesztőit és szerzőit, hogy mutassák be augusztusi lapszámukat. A kiadvány szerkesztői akkor ankétot szerveztek, és azzal a kérdéssel fordultak magyar, illetve román irodalmárokhoz, hogy szerintük elősegíti-e a magyar és a román nép közeledését egymás kultúrájának megismerése, és hogy mit tehetnek még a magyar és román írók azért, hogy kimozduljunk a jelenlegi holtpontról ebben a kérdésben. A Bukaresti Magyar Intézet által megszervezett lapszám bemutatóján jelen volt a Székelyföld főszerkesztője és főszerkesztő helyettese, Lövétei Lázár László, illetve Fekete Vince, valamint Dán Lungu író, szociológus, és Máriusz Koszmeánu, szociológus, újságíró. A meghívottakat Szonda Szabolcs költő műfordító, a Sepsiszentgyörgyi Bót Péter megyei könyvtár igazgatója kérdezte.
20 éves idén a Csíkszeredai Székelyföld kulturális folyóirat, és nem az első ilyen jellegű fegyverténye a szerkesztőségnek, mint amilyen ez az augusztusi lapszám. Időszakosan jelentkezik a szerkesztőség olyan összeállításokkal, olyan tematikus lapszámokkal, amelyeknek a témája a kortárs román irodalom. Kapnak érte hideget, meleget is, de hát ezt esetleg majd elmondják a szerkesztőség képviselője, a főszerkesztő és a főszerkesztő helyettes, de ők mennek előre. Azt kérdezném így bevezetőképpen tőlük, hogy mi a gyökere ennek az elképzelésnek, honnan indult ez a sorozat, hogy következetesen, makacsul, kitartóan legyenek évente ilyen kortárs román irodalmi lapszámok. Rövidebb és hosszabb távlatát hogy látjátok ennek a kezdeményezésnek?
Én egy kis történeti bemutatót tartanék.
Lövétei Lázár László főszerkesztő.
Ugye mi Romániában élő magyarok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tetszik, nem tetszik, meg kell tanulnunk románul. És hogyha valakinek van valamiféle affinitása az irodalom felé, akkor üres óráiban, vagy akár hivatásszerűen, amikor épp nem saját verset, nem saját prózát ír, akkor szinten tartandó a nyelvvel való barátságát, a nyelvvel való foglalkozást, hiszen irodalmárokként nekünk természetesen ez a dolgunk, hogy a nyelvvel bíbelődjünk, és itt hangsúlyozom, hogy a magyar nyelvvel kell nekünk bíbelődni, hiszen szerintem legalábbis nem az a fordítás jó, amely a fordítandó szöveget veszi kinyilatkoztatásnak, hanem azt a nyelvet, amelyre lefordítja. Tehát egy lefordított műnek magyarul kell jó hangoznia, vagy hogyha romára fordítják például Bartis Attilát vagy Bodor Ádámot, akkor románul kell jó hangoznia. Tehát mi egy ritka szerencsés helyzetben vagyunk, és vagyunk jó páran, akik folyamatosan román irodalmat fordítunk, és természetesen, hogyha valaki román irodalomból fordít, azt szeretné is elhelyezni különféle irodalmi kulturális lapokba, és egy ilyen lap a Székelyföld is, amely folyamatosan közöl román fordítás irodalmat, sőt, egy időben azt a merészséget is elkövettük, hogy olyan tematikus lapszámaink jelentek meg, amelyek csak kizárólag román fordításokat tartalmaznak, sőt, egy idő után még a lap illusztrátora, a képzőművész is, román képzőművész. Ezért mi természetesen kaptunk meleget is, meg hideget is mindkét részről. A Székelyföld kulturális folyóiratnak elég nagy számú előfizetői gárdája van, több mint 1000 előfizető Erdélyben, Magyarországon, Ausztráliában, Svájcban, stb. És épp egy svájci előfizetőtől kaptunk egy ilyen levelet, hogy ő nem azért fizetett elő a Székelyföldre, hogy románokat olvasson. A másik részről meg ezt nem tudom elhallgatni, ez rettenetesen rosszul esett nekem, amikor a magát liberálisnak valló Norika Nikolaj egy választási kampányban azzal ment neki a Székelyföldnek, hogy egyáltalán hogy lehet megjelentetni ilyen névvel, címmel egy folyóiratot, hiszen mint tudjuk, a Székelyföld nem létezik. Asazis Cinutu Sequiesc van csak. Ez végtelenül felháborított és rosszul esett. Öven alul ért személy szerint engem ez a támadás. Tehát ilyent is kapunk, olyant is kapunk. Továbbra is azt valljuk, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy amennyire erőnktől telik, közvetítenünk kell a két kultúra között, hogy ennek mi lesz az eredménye, hát én személy szerint elég szkeptikus vagyok, de ennek ellenére továbbra is tesszük a dolgunkat. Nem valamiféle politikai aljas szándékból, hanem főleg azért, mert szeretjük azokat az irodalmi szövegeket, amiket mi románul olvasunk, és aztán megpróbáljuk magyarra átültetni. Én továbbra is hiszem, hogy ennek van értelme, és itt köszönöm meg Balassi Intézetnek, hogy befogadta ezt a rendezvényt. Vince, hogyha kiegészíted.
Én már 30 éve dolgozom ebben a szakmában.
Fekete Vince, főszerkesztő helyettes.
Szinte 20 éve a Székelyföldnél, de előtte olyan 7-8 évet a kolozsvári Helikonnak voltam a szerkesztője, és már ott megvolt ez a gyakorlat, hogy rendszeresen közöltünk román szerzőket. És hát arra gondoltunk a Székelyföldnél is, hogy mi az, amit mi a magyar folyóirat palettán pluszban, spéci, fel tudunk mutatni, ugye, mert hát ugyanott van a Székelyföld is, az írók boltjában ugyanott van, ahol a Jelenkor, az Alföld, a pesti írók boltjában Budapesten, vagy hát akár a legkisebb magyarországi városkában és az állomáson is meg lehet találni a Székelyföldet. Mi az, amit mi pluszba be tudunk hozni még? Hát az, akikkel együtt élünk, hát a román szerzőket, írókat, költőket, akiket mi is nagyon szeretünk és szívesen fordítunk. Ezen kívül 4 év volt az, amikor 2009, 2010, 11 és 12, amikor minden évben vagy tömbben, vagy pedig 2 teljes számot szenteltünk a román irodalomnak, és hát most az augusztusi szám, amikor újra belevágtunk, 1 teljes lapszámnyit, ami 167 oldal, vagy majdnem 200 oldalnyi, ennyi szép irodalmat, tanulmányt és egyéb román anyagot közöltünk. Egyelőre ennyit, aztán majd folytatjuk.
Hogyan készül a tervezés fázisában? Hogy válogattok? Van-e ilyen dilemmátok, hogy lehet befogni egy ilyen lapszámba viszonylag egy keresztmetszetet, vagy mi a koncepció?
Félig meddig véletlenszerű is, természetesen gyűlnek a fordításanyagok. Mi mindig abból az anyagból dolgozunk, amit a fordító barátaink, például te is, arra méltónak találsz, hogy lefordítsál. Tehát nem irányított fordításról van szó. Mi azért látjuk a román kulturális irodalmi palettát. Hogyha nem is napi rendszeressége, de azért megnézzük azt, hogy az Observator kulturál például miről ír, mit tart fontosnak, stb. Nyilván nem itt élünk Bukarestben, nem itt vagyunk a gyökerén a román irodalomnak, de azért valamelyes rálátásunk van a legfontosabb kortárs román irodalmi történésekre. Tehát nem irányított fordításokról van szó, hanem mi megbízunk a fordítóinkban, egy idő után felgyűl ez a fordítás irodalom, és akkor kezdünk keresni kiegészítő anyagokat, amilyen például az idei augusztusi számban volt ez az ankét, ez a körkérdés, hogy akkor nézzük meg, hogy épp mi is történik. Amikor ezt az ankétot mi megcsináltuk, akkor már nagyon rossz volt a konjunktúrája ennek a magyar-román párbeszédnek. Már akkor elkezdődtek a provokációk, és azért ne rejtegessük. Én személy szerint aggódva nézem a jövő évi centenáriumi ünnepségeket. Biztos, hogy lesznek provokációk ennek kapcsán. Most nem akarok külön tévécsatornákat kiemelni, meg műsorvezetőket kiemelni, de mindannyian tudjuk, hogy vannak ilyenek. Ezek ellenére mi megcsináltuk ezt az augusztusi lapszámot, megcsináltuk benne ezt az ankétot, sokkal bővebb volt a megkérdezetteknek a köre, de hát én nagyon örülök, hogy ennyien is válaszoltak magyar és román részről, és ha össze kell fognalnom, akkor nem vagyunk túl optimisták se magyarok, se a románok. Ez nem tudom, hogy miért van, de erre aztán magyarázatot kell találni.
Ennek az ankétnak az alapkérdése, hogyha össze lehet így foglalni, az, hogy a magyar és a román kultúra párbeszéde, amely az irodalmárok révén is megvalósulhat, az hogyan járulhat hozzá a két nép közeledéséhez. Én egy kicsit tágabb kontextusból közelítenék rá erre a kérdésre. Az irodalomnak van-e valamilyen, vagy kell-e lennie valamilyen társadalmi szerepének, feladatának, tud-e valamit csinálni a hétköznapokban, vagy egyszerűen el van ő önmagában, mint az íróknak a szellemi terméke, úgy egy kis ilyen elefantcsontorony, ahol ugyan jól el vagyunk, meg szeretjük egymást olvasni, de van-e valami, bármiféle feladata a társadalmi mindennapokban?
Dan Lungu író és szociológus.
Funkcia socială a literaturii foarte complicată, cu atât mai mult cu cât se citește din ce în ce mai puțin. Az irodalom szociális szerepe nagyon bonyolult, annál is inkább, hogy manapság egyre kevesebbet olvasnak az emberek. A szerzőnek általában nem célja valamilyen fajta társadalmi üzenetet megfogalmazni, de ha mégis ezt teszi, abból nem szép irodalom, hanem fogyasztói irodalom lesz. Másrészt jól tudjuk, hogy Románia 18 év fölötti lakosságának több mint fele tavaly egyetlen könyvet sem olvasott. Eléggé kockázatos tehát abban az illúzióban élni, hogy az irodalomnak akkor is van hatása, ha nem olvassák. Nyilvánvalóan, ha a kultúrát tágabb értelemben veszük, akkor óriási a hatása a gondolkodásra, és itt nem feltétlenül a tavaly vagy idén elolvasott kultúráról van szó. Mi kulturális közegben növünk fel, kicsikorunk óta szivacsként szívunk magunkba mindent, ami kultúrát jelent, beleértve a filmet és a zenét is. Világos, hogy a kultúra jelentősen befolyásolja a mindennapi reakcióinkat is. Ha a kultúrának fontos a szerepe, akkor a fordításnak még nagyobb. Az interkulturális kommunikáció korát éljük. Európa ma már lényegében nem kulturális, hanem interkulturális. Európát csak úgy tudjuk megérteni, ha a kulturális áramlatok cseréjeként, a különböző kultúrák átfedéseként látjuk. Ma már nincsenek olyan kultúrák, amelyek a környezetünkből mindent maguk köré vonzanak. Mi már csak a fordítás révén tudunk beszélni. Az a tény, hogy itt ma este is fordítással folyik a beszélgetés, nekem teljesen természetesnek tűnik. Magától értetődő, hogy anyanyelveden beszélj, ugyanis azon sokkal árnyaltabban tudod kifejezni magad. Sokat utazom, és sohasem éreztem magam jól a bőrömben, ha könyveimről franciául, vagy ne adj Isten angolul kell beszélnem. Ha idegen nyelven beszélsz, akkor csak pár szóban tudod kifejezni magad, ezért felszínesnek és hülyének tűnsz. Ugyanis az vagy, amit mondasz. Anyanyelveden sokkal kifinomultabb, árnyaltabb és felszabadultabb lehetsz. Másképp csak ülsz görcsösen a közönség előtt, és ahelyett, hogy a gondolataidat keresnéd, a szavakat keresed.
Azt próbáltam kiszűrni, azt néztem ezekben a válaszokban, ami az ankétra érkezett, hogy milyen kulcsfogalmakat visznek bele a válaszokba azok, akik válaszoltak, és akkor ilyesmiket láttam, hogy megértés, értelmezés, megismerés. Szükséges, de nem elégséges. Vagy hogy közeledés és együttélés. Természetes és protokolláris már, mint az egymás felé a párbeszéd. Az önkép, illetve a másikról alkotott kép. Vagy a kapott információ és a személyes tapasztalat, hogy ez is egy ilyen szembeállítás. Vagy a kölcsönösség és a bizonyos izoláció. Na most ez azt is mutatta, hogy ez egy akkora témakör, még hogyha csak az irodalomra vagy a kultúrára vonatkoztatjuk is, hogy nem lehet egészében megközelíteni, és majdnem minden válaszadó azt próbálta, hogy szétszedni bizonyos elemeire, és akkor bizonyos elemeit megnézni. A véleményetek szerint ennek a témakörnek, hogy irodalmi vagy kulturális magyar-román párbeszéd, és az hogyan hat ki a két kultúra közti, vagy két nép közti párbeszédre, melyik lenne az az eleme, ami megragadható, vagy érdemes onnan ezt a témakört megközelíteni?
Fogalmam sincs, hogy mit lehet tenni. Ez ügyben egy dolgot nem említettél ebből az ankétból, holott csak épp jelzésszerűen jelenik meg például a Vakulovszki válaszában, aki ugye Kisinyúvban él többecskét, hogy neki rálátása van az orosz irodalomra is, és nyilván a Moldáv köztársaságban egy kicsit másabb a helyzet, de azt mondja, hogy ott azért már egy kicsit jobban értik egymást az emberek, románok vagy moldávok, ahogy hivatalosan nevezik őket, románok és oroszok, mint például amennyire mi értjük egymást, például magyarok és románok. Nyilván Oroszország régebb elfoglalta a Pruton túli területeket, mint amióta mondjuk Erdély Romániához tartozik, de itt lehet egy kapaszkodó.
Nagyon fontos a kommunikáció és a kölcsönös megismerés. A kölcsönös kulturális megismerés. Meg kell ismernünk kulturális hátterünket, és együtt kell építkezzünk. Eszembe jutott Stefan Bastovoj költő, akit most Szavatije atyaként ismerünk. A 90-es években ismertem meg őt és más beszarábiaiakat, akikkel gyakorlatilag ugyanazt a nyelvet beszéltük, de mégsem értettük meg egymást. Annyira különbözött kulturális hátterünk. Legjobban a viccmondáskor került ez előtérbe. Ültünk egy pohár bor mellett, mi más tehet egy fiatal egyetemista, és vicceket mondtunk. A mi vicceinken csak mi nevettünk, az övéken csak ők. Nem kacagtunk együtt soha ugyanazon a viccen. A humort nagyon nehéz lefordítani, pedig mind egy nyelvet beszélünk, a románt. A kommunikáció tehát túlmutat a nyelven. Nem elég egy olyan fordító, aki lefordítja a szavakat. Mélyebben, kulturális szinten kell kommunikálnunk. Nagyon fontos, hogy mit ír a Wikipédia, a história vagy bármi, ami az okostelefonról könnyen elérhető. Jó példa erre az, ami a szenátus ülésén történt március 15-ének a magyar közösség ünnepévé nyilvánításáról szóló törvénytervezettel. Ahogy közeledtünk a napirendi ponthoz, megbojdultak a honatyák. Kérdezgették egymást, hogy ki hogyan szavaz. A szenátorok a telefonon kerestek rá arra, hogy mit jelent március 15-e. Ott különböző szövegeket lehet találni, például olyant is, hogy március 15-én gyilkolták meg, stb. Azok, akik szavaznak, gyorsan rákeresnek valamely információra mobileszközeik segítségével. Ne képzeljük azt, hogy hónapokig dokumentálódnak és vitatkoznak szavazás előtt. Telefonjukat nézve hoznak döntéseket az interneten elérhető adatok alapján. Megkérdezték tőlem, hogy miért szavaznám meg a javaslatot. Mire én azt válaszoltam, nagy vonalakban tudom, mit jelent március 15-e, de ha külföldön élnék, örvendenék, ha az az ország alkalmat adna arra, hogy valamelyik nap az enyémekkel együtt ünnepelhessek. Egyszerűen ennyi. Emberi hozzáállás kérdése. Ezért szavazok mellette. Hogy mi volt a múltban, hogyan írták meg és írták át, az engem nem érdekel. Ha igazán akarunk kommunikálni, együtt építeni, akkor szerintem elsőként a többségnek kell kezet nyújtania a kisebbség felé. A kisebbség mindig sértett. Ez a kisebbségi paradigma. Mindig szorítóban érzi magát. Az első gesztust, kéznyújtást a többségnek kell megtennie. A másik érvem, hogy bárhova mennék-e világon, örvendenék, ha találnék olyan románokat, akikkel együtt ünnepelhetnénk. Ha én ezt kívánom magamnak, akkor a kisebbségnek is meg kellene adnom ezt. Ilyen szempontból nagyon fontos a kultúra, a sajtó, mert azonnal utal arra, amit az olvasó tud, és minél árnyaltabbak a viták, annál korrektebb a szavazás is.
Ezeket a kulcsszavakat, amik itt elhangoztak, noha annak ellenére, hogy mióta 20-30 éve majdnem fordítatjuk és fordítjuk a román szerzőket, kb. Ezelőtt 10 évvel tapasztaltuk meg igazából, akkor, amikor a román íróbarátaink 5-en eljöttek Árkosra, és egy hetet együtt töltöttük 5 vagy 6 székely magyar erdélyi író, 5 vagy 6 román író, és együtt laktunk, együtt éltünk egy hétig, együtt ittunk, együtt fordítottuk, reggeltől estig fordítottuk egymást. Éppen ezeket, amit Lungu mondott a viccekkel, kapcsolatban este előjöttek a székely viccek, az oltyán viccek, a moldő viccek, és ezekkel szinte megtaláltuk egymásnak a pandantját, hogy azt mondjuk a székely viccnek, az oltyán viccek, stb. Stb. Azt hiszem, hogy ennél közelebb összes fordítást és az összes fordítás számunkat számba véve nem jöttünk, mint ez alatt az egy hét alatt, mikor együtt egymás mellett voltunk, beszélgettünk, és még az is elhangzott valamelyik estén, hogy szinte közelebb érezzük magunkhoz ezeket az embereket, ezeket a román írókat, akik Brassóból és nem tudom az ország melyik részeiből jöttek, mint akár a magyarországi írókat, a budapestieket, akik kezdben tudtuk ennyire közel kerülni. Ez elhangzott ott, és bátran elmenem most így mondani. Azon kívül pedig ennek olyan eredménye volt, hogy ez alatt a hét alatt, amit fordítottunk egymástól oda-vissza, úgyhogy kölcsönös segítséggel, aki tudott, egyetlen egy ember tudott valamennyit magyarul közülük, Romulus Bukur, de mindegy besegített, és egymást lefordítottuk. Egy-egy kötet megjelent, románul és magyarul is, és azok után pedig lefordították, megjelent néhány magyar fordításban néhány kötet. Hogyha már csak ennyi eredménye van annak az egy hétnek, mag, akkor is egy nagyon nagy dolognak tartom.
Csak kiegészítésként tényleg ez is elhangzott az ankétban számos helyen, hogy többet kellene találkoznunk románoknak, magyaroknak. Hát itt Bukarestben nyilván van alkalom nálunk felé, a székelységben annál kevesebb, és kicsit bonyolult, hogy folyamatosan mi találkozzunk, találkozgassunk, de ez nyilván nem mentség semmire. Amit mi meg tudunk tenni, egy-egy ilyen tematikus lapszámnak az összeszerkesztése, összeállítása, meg a folyamatos figyelem a másikra. Amit Szonda Szabi kérdezett, hogy az írónak, a kultúrának a társadalmi szerepe, itt ismét hadd legyek egy kicsit szigorúbb saját magunkkal, irodalmárokkal szembe. Ugye ez legalábbis a magyar irodalomban nagyon általános volt, hogy amíg a kommunizmusban az irodalomnak a párt munkáját kellett dicsőítenie vagy méltatnia, mihelyt beállt a nagy változás és elkövetkezett a demokrácia, akkor azt mondta mindenki, hogy az irodalom az legyen irodalom, valami is felejtse el a társadalmi szerepet. Ez legalábbis Magyarországon akkor változott meg, amikor 2010-ben egy olyan kormányváltás következett, amikor a korábban mindent megmondó és mindent eldöntő, vagy folyamatosan a politikába is belekontárkodó, holott ők ezt tagadták, irodalmárok azt mondták, hogy ez így nem jó, és akkor felfedezték maguknak a politikai költészetet, aminek feltétlenül tiltakoznia kell a kiépülő ilyen-olyan rendszer ellen. Úgy látom, hogy Romániában is van most egy ilyen féle fajta tendencia, PSD ellen tüntetni kell, tiltakozni kell, irodalmi szinten is tiltakozni kell, rezist, stb. Nem minősítem, mindenki végezze a saját dolgát, de ezekből a fejleményekből is látszik, hogy az irodalom megítélése hol ilyen, hol olyan. Nincs erre szabvány, nincs kőbevésett 10 parancsolat erre, hogy az irodalomnak ilyennek kell lennie, olyannak kell lennie. Az irodalom általában szabad, hogyha úgy gondolja, hogy őt nem érdekli a politika, akkor nem érdekli a politika, hogyha meg úgy érzi, hogy politizálnia kell, akkor politizáljon, és azt hiszem, hogy ez a lényege az irodalomnak, hogy szabad legyen. Ez egy oltári nagy közhely, de tényleg ez mindennek az alfája és az omegája. Ezt mindannyian tudjuk, mindannyian érezzük, amikor szükség van ránk, akkor kétségbe esve rohannak hozzánk, hogy egy-egy ünnepségen kit kéne szavalni, melyik költőtől, melyik verset kéne szavalni, stb. Máskor meg azt mondják, hogy ezek nem csinálnak semmit, csak heverésznek és isznak. Ez van, de hát ilyen állatfajták vagyunk mi, és ezt félig meddig tudomásul kell venni, főleg saját magunknak. Hogy a társadalom ezt tudomásul veszi-e, az meg ismét egy másik kérdés.
Azt hiszem, hogy az eddigiekből, amit itt beszélgettünk, ha akarnánk ilyen adhok következtetéseket levonni, ahhoz, hogy az irodalmi vagy kulturális kölcsönhatások ne csak valamiféle elméleti szerkezetek legyenek, szükség van hiteles, kölcsönösen áramló információra, mert hogy sokszor nem tudunk egymásról eleget vagy jól. Szükség van a személyes találkozásra, tehát a személyes egymás megtapasztalására, és akár a közös nevetésre.
Kedves hallgatóink, Lövitei Lázár László költőt, műfordítót, a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld című kulturális folyóirat főszerkesztőjét, Fekete Vince költőt, a Székelyföld főszerkesztő helyettesét és Dán Lungó író-szociológust, a mai román irodalom egyik legismertebb elbeszélőjét, Szonda Szabolcs költő, műfordító, a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár igazgatója kérdezte. Máriusz Koszmiánóval beszélgetek, szociológus, újságíró. Részt vett ezen a beszélgetésen a Balassi Intézetben, amelyik a román-magyar kultúra közeledése, az irodalom szerepe, a két nép egymás jobb megismerésében erről volt szó. Azt kérdezném meg, hogy mi a véleménye erről a kérdésről? Tehát lehet-e közeledni most, hogy 2018 centenáriumi év, és nagyon feszegetik mindkét oldalról ezt a témát?
Most 2018 nem egy jó év erre a román-magyar viszonyra, és valószínű, én úgy látom, hogy következő egy év és hány hónap még van decemberig, ez fokozódni fog. Én úgy fogalmazom, hogy ez olyan, mint egy vírus, tehát ugye a román társadalomnak az egyik vírus ez a román-magyar téma, és láttam, hogy a tévében is, meg mindenhol annyira rosszul csomagolják be ezt az egészet, és indulatosan, hogy a 80-as években érzem magam. Ugyanaz a diskurzus volt, amit annak idején, mikor katona voltam, a esti sajtóolvasásnál éltem át, tehát ugyanaz a típusú érvelés, meg példákkal, tehát hogy ebből a szempontból a román társadalom majdnem semmit nem fejlődött, sőt, mert most többet tudnak és több rosszat tudnak tenni ezzel. És nincs egy ellensúly, tehát hogy nincs meg az a sajtó csomag, amelyik ennek a diskurzusnak ellen tudna állni, és nincs hangja. És ez egy nagyon rossz állapot most. Nem várhatod el azt, hogy ezt a helyzetet a kisebbség változtassa meg? Ez fentről kéne, nem is olyan nehéz, vagy sőt, nagyon könnyű, csak jó indulat kell. Tehát, hogy itt ezt gyártják, ez nem egy természetesen organikusan kinőtt dolog, hanem ezt táplálják évek óta, mondhatnám majdnem 100 éve, és még mindig folytassák. Szóval ez nem a magyar kisebbségen múlik, hogy a magyar kisebbség azt próbálja menedzselni, vagy hogy ebbe az egész habos tortába valahogy úgy jöjjön ki az egészből, hogy ne legyen baja, de itt a többsége van baj. Ezt táplálják és ügyelnek arra sajnos, hogy folytatjon, mert sok mindenre jó nekik. Tehát, hogy csomó mindent ezzel eltakarnak, meg manipulálható a közönség, és stb. Tehát megvan ennek a magyarázata, de pénz kell hozzá, hogy ezeket a hangokat, vagy hogy egy ellensúly legyen a médiában, meg nem csak ezzel szemben, és akkor az ember tudjon választani, hogy mit néz, és mit hallgat, mit olvas, és akkor csinálja magának egy képet az egészről. Így csak egy hang van, az hallszik, nagyon hangos, és prime time-ban van, és nehéz, hogyha sokat mondják, hogy részeg vagy, egy idő után kezd el bicegni.
Vajon a két irodalom közötti átjárás, a fordítás egy kicsit segíti-e, hogy megértsük jobban egymást, vagy nyitottabbak legyünk egymás iránt?
Nem ezen szinten van a probléma, és szerintem a román-magyar írók közösségben nincsenek ilyen gondok. Tehát én ezt nem érzékelem, hogy volna egyáltalán ebből egy ilyen feszültség, vagy nem. Arról van szó, hogy van egy szegmese a román elitnek, amelyik ezt akarja csinálni, és csinálja is, mert van rá pénze, és forrása, és megkapja megfelelő úgymond újságírókat, akik ezt csinálják. Szóval itt az irodalom szerepéről nem sokat tudnák mondani, mert nincs ereje, hatalma, hogy ezt befolyásolja eléggé.
Máriusz Koszmiánus szociológust, újságírót hallották. Kedves hallgatóink, a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld című kulturális folyóirat augusztusi lapszámának bukaresti bemutatóján készült összeállításunkat hallották. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!